510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent Anna napi palóc búcsút tartottak Balassagyarmaton. Zsúfolásig telt a balassagyarmati Palócliget. A szabadtéri színpadhoz a hagyományokat követve díszes népviseletes menet érkezett, hogy részt vegyenek a Szent Anna tiszteletére rendezett palóc búcsún és szentmisén. Az ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be. Immár több éves hagyomány Balassagyarmaton, hogy Szent Anna tiszteletére palóc búcsút szerveznek a városban. A megjelentek együtt imádkoztak a családokért és hazánk jövőjéért is. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Krízisterv készül az áramellátás és a vízszolgáltatás biztosítására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység. Terv készül arra, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztókat köteleznek áram, illetve vízfogyasztásuk visszafogására. A kormányfő hangsúlyozta, kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelhetnek az érintettek között. Hozzátette, Magyarországnak van elegendő importkapacitása arra az esetre, ha a Duna alacsony vízszintje miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. Az erőmű hármas blokját már leállították, és az egyes blokk is csökkentett kapacitással működik. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a csütörtöktől várható rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT azt kéri a lakosságtól, hogy mellőzzék vagy ütemezzék át a medencetöltést, vagy akár az automosásokat. Ősszel elindulnak az egyeztetések az állami és a magánegészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. A tárca vezetője a kiemelt célok között az évi 500 milliárdos többletforrás értékalapú elköltését ígérte. Szólt arról is, hogy folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kidolgozása. Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények. Nem lesz szükség vízkorlátozásra, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is tudja biztosítani Budapest ivóvízellátását. Hozzátette, a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak, kihelyezésük tegnapig megkezdődött. Már az 1 milliárd forintot közelíti az asszály miatt benyújtott kárigény az egyik biztosító társaságnál. A Groupama összegzése alapján a legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok és Békés megyékből jelentették eddig. Négy éve, amikor az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, egész évben 7 milliárdnyi kárt fizettek ki, a július közepéig benyújtott kárigény nem érte el a 500 millió forintot. Jövő hétre is két napos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány. Jövő hétfőn és kedden 5 előterjesztés tárgyalását javasolják, köztük az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a köznevelési intézmények visszakapják szakmai autonómiájukat, a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, csapadék sem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti másuttak keleti szelet kísérik élénklökések. A hőmérséklet 32 és 37, estére 20 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Mosolyog a bánatom, velem mosolyogok én is. Útba keresztettem megint, ő meg csak vártam, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle, lát bennünk fantáziát. Jó vagyok-e neki egy hosszú életen át? Milyen rég volt, de most írom ki, milyen szép volt, de ne mondjuk, hogy ez a te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menedék. És ha úgy kell lennie, hogy nem találkozunk, ígérem neked, hogy megbarátkozunk én, meg a magányom a világ közepén. De még éljük át ezt az éjszakát, ölelj úgy, hogy utolszor hallanál. Szoríts meg, még erősebben, álmaimban majd dobog csendben. Holnap minden más lesz tán, holnap minden más lesz, tudom, de ma még veled leélem az életemén. Tudod, nem vagyok a toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte. Erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is belégetném. Túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Gyere velem is, igen, gyere velem is, igen, hosszú lesz ez az út. Sokat hibáztam és hazudtam, de féltem, hogyha megismersz titokban. Elszöksz tőlem, mert neked ez nem megy, hogy szeszélyes a hangulatom. Magamat egyszer lássam tisztán, végre leköltöztetjük a szívünk vidékre. De még éljük át
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 30-a csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban ez alkalommal Szabó Tamás kutató, Verasztó József atya életét ismerteti. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunk következik. A mai adás vendége Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke, akivel táborokról, önkéntességről, fogyatékkal élők mindennapjairól, állatasszisztált terápiáról, mesejátszótérről, legendás növényekről és munkatársakról is beszélgetünk. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
Hány munkatársad van, akik nap mint nap segítenek?
Ez egy mindig izgalmas kérdés. Jogilag, tehát a havi KSH jelentés az 382 alkalmazott, akinek utalunk fizetést. Ez nem kevés. A 382-ből 252-nek van valamilyen papírja. Tehát van, aki mondjuk a fazekas műhelyben dolgozik, mondjuk mint egy, akár egy értelmi fogyatékos, vagy egy autista ember, de van, aki az irodában dolgozik, ugyanúgy, úgymond célcsoporti tag a hallássérült sajtmesterünk, vagy a kolléganő, akinek hiányzik az egyik karja, és ő is teljes értékű munkát végez.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban Tolcsvai Béla, Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró a vendégünk. Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról napra című regionális műsorunk kezdődik, melyben Mezei Luca hozzátáplálási tanácsadóval beszélgetünk. Részlet következik az adásból.
Illetve fontos az, hogy fizikailag ő mennyire érett a hozzátáplálásra. Van egy úgynevezett nyelvkilökő reflex, amikor azt csinálják a babák, hogy ami a szájukba kerül, azt így kifele dolgozzák a nyelvükkel. Ez azért 6 hónapos kor körül azután elkezd a láb hagyni, kihunyni. Ez is nagyon fontos, hogy az étel befele menjen, és nem kifele.
10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja a gőgösség bűnéről szóló emelkedését.
5. lépcsőfok, ezen a lépcsőn Bernát szerint a különcködés. A közösségtől és a szabályoktól való elszakadás vágya, a kivagyiság, a kiválasztottság tudat, rossz értelemben véve, aki mindent meg akar újítani, mert semmi sem jó, ami eddig volt, és persze ennek is megvan a helye, mert a tudósok is, a feltalálók is valamennyire különcök voltak, de ezt is jól kell érteni, és ezt a beteges formáját a különcködésnek kell tekinteni, mint a gőg 5. fokának.
11 órától hírek, majd Mustármag című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a gyulafehérvári és a temesvári családpasztorációval ismerkedünk meg. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Dzsida Jenő Egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijé Nilka mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban aranyszavú Szent Péterről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Szerintem szám csak úgy vonszolja magát. Letörölném minden csókját a lánynak, ki elhagyott bohóc jelmezbe öltözve. Járnám a világon, és mégis néha tiszta gyümölcsbe harapnék, de csak fertőző csünglapám. Néha forró ajkai csókolnám, kár, hogy nem érhetek hozzá. Drágán ég a szerelem tábortűz, emlékem hozzád tűz. Fehér fátyolban jár talán, és most fakó színű magány. Meleg a csók, ami régen adtál ajkamra. Most a szarvas pár csak úgy vonzolja magát. Letöröltem minden csókját, lánynak elhagyott, most bohóc jelmezbe öltözve. Járom a világon, és mégis néha tiszta gyümölcsbe harapnék, de csak fertőző csünglapám. Néha forró ajkai csókolnám, kár, hogy nem érhetek hozzá. Drágán ég a szerelem tábortűz, emlékem hozzád tűz. Fehér fátyolban járt a lány, és most fakó színű magán. Én mégis néha tiszta gyümölcsbe harapnék, de csak fertőző csünglapám. Néha forró ajkai csókolnám, kár, hogy nem jöhetek hozzám. Drágán ég a szerelem tábortűz, emlékem hozzád tűz. Fehér fátyolban járt a lány, és most fakó színi magán.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában ismételten Szabó Tamás kutatót, aki nem egy pap élettörténetét osztotta már meg velünk, illetve a hallgatókkal. Ma Verasztó József atya életéből készültél, és amikor kérdeztem, hogy kiről lesz szó, mondtad, hogy harmonikás. Azt hittem, ez a neve. De aztán kiderült, hogy ez egyfajta ilyen titulusa, hogy a harmonikás esperes.
Igen, a városban, és nem csak a városban, hanem mondhatjuk azt, hogy az országban így ismerték a harmonikás esperes. De ne szaladjunk ennyire előre, egy kicsit azért, ha lehet, akkor ismerjük meg magát a személyét, és majd kiderül időközben, hogy miért is hívták őt országszerte harmonikás esperesnek. 1913. március 13-án Kisújszálláson született. 9 testvére volt, szülei Verasztó József kántortanító, édesanyja Erdős Mária. Kisújszálláson a Deák Ferenc utca 23 szám alatt laktak. Gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte, édesanyja nagyon sokat betegeskedett. A zene az egész életét körüljárta, abban élt, abban nevelkedett, és az iskoláit is Kisújszálláson végezte, az elemit, majd pedig a 8 éves gimnáziumot, de a gimnázium az ottani református gimnázium volt, ahol ő tanult, és mellette ő Mikes Lajos kisújszállási plébános mellett minisztrált. sokat volt Mikes atyával, aki ugyan szigorú ember volt, de mégis segítséget időnként adott, vagy egy-egy tányérleves, vagy édességet adott a kisgyermek Verasztó Józsefnek, akit felkarolt és segítette, hisz szegény körülmények között éltek, nem mondhatjuk, hogy dúskáltak bármiben is, és az biztos, hogy Mikes atya hatása későbbiekben megmutatkozik személyében. De nem szaladok előre, folytassuk. Kisújszálláson, református gimnáziumban érettségit követően felvételt kér az egri hittudományi főiskolára, fel is veszik, majd 1936. február 16-án szentelték pappá. Itt a papnevelő intézetben, míg a szeminarista korában felfedezi őt Vízi Miklós kanonok. Későbbiekben kettejük neve és ismeretsége szorosan összefonódik. Vízi Miklós, ugye először Mikes atya, majd Vízi Miklós atya lesz az, aki a Verasztó Józsefet szárnyai alá veszi és segíti. Még a szeminarista korában nevezi el Vízi Miklós, ad neki egy becenevet, ez nem volt más, mint Pacsuli.
Mert hogy?
Hát az atya az, igen, nem is tudom, hogy mondjam neked, nem szerette, hogyha olyan állapotban megy egyes helyekre, ami ő szerinte nem volt illendő, ezért mindig alaposan letisztálkodva, mindig tiszta ruhában, mindenből élére vasalt, úgy álljon, ahogy kell, úgy nézzen ki, ahogy kell, igyekezett mindig tisztán lenni, és mindig mindenkivel olyan körülmények között beszélni, hogy az illető az érezze, hogy egy magára sokat adó emberrel van dolga. Ezért is volt a neve a Pacsuli. Ezt a nevet nem szerette. Az alaptermészetének része volt a humor és a vicc. Nagyon szeretett viccelődni, amellett, hogy tangó harmonikája mindig mellette volt, ugye, mint ahogy mondtam, szülei azok kántorként dolgoztak, éltek, sőt, testvérei közül is többen voltak, akik kántorként működtek. Öccse, húga, nem is tudom, hogy a minden testvére, de valószínűleg, hogy mindegyiknek volt valamilyen köze a zenéhez. Így, ahogy neki is, ő is tangó harmonikán játszott, és milyen szépen állítólag. De hallottam olyanokat, akik ő még hallották, de azok sem élnek már sajnos, akik őt hallották. A jó szíve saját családján belül is megnyilvánult, hiszen volt, hogy segítette saját testvéreit anyagilag. És ez azért sokat mond, hogy épp, hogy fiatal felnőtté válik, plébános lesz majd, és anyagilag segíti a családját fiatalként. Már ez benne van, hogy nem fordulok el a családomtól, igenis tisztelem, becsülöm, és segítem őket. Ugyanígy volt a híveivel is, azokat is tisztelte, becsülte, ahogy tudott, segített.
Pályafutásáról mondtunk már valamit?
Majd mindjárt, igen, ugye mondtam, hogy 36-ban, február 16-án szentelik, és az ő szenteléskor felvett jelmondata, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ez a zsidókhoz írt levél 5. bekezdés 7. vers. Aztán segédlelkészként 36-ban elkerül Jászfényszarú, Emőd, Májéba, majd 37-ben Karcagon, 40-ben Nyíregyházán, és még ugyanebben az évben kerül Egerbe hitoktatóként, 41-ben kerül a Kisasszony egyházközséghez, ami még ugye akkor nem plébánia, nem különálló plébánia, hanem főplébániának egy kirendeltség, mondhatjuk azt csúnya szóval mondva ma, hogy kirendeltsége, kihelyezett lelkészként szolgál, és a régiek közül nem tudom, hogy az idősebbek mennyire emlékeznek arra, hogy volt egy orsóita általános iskola, amit később az államosítás után 3. számú általános iskolaként ismert a nagy közönség egészen annak bezárásáig, ami a 2000-es évek elejére nem is. 98 környékén zárnak be.
Aztán le is bontották?
Nem, még áll az épület. A hátsó rész, ahol szertárak voltak, és kisebb közösségi termek, azok közül bontottak le egy-kettőt. Nagyon sajnálom, mert a Jézus Szíve közösség épületét, ami ott volt a Orsait a rend által működtetett általános iskola udvarának hátsó részében, na azt lebontották. Ott Vizi Miklós atya hozta létre, míg ő volt a Kisboldogasszony Egyház község lelkésze, mert ő magára vállalta ezt, hogy itt elindítja a vallási életet, és ő volt az, aki majd a 41-ben eljár azért, hogy Verrasztó atya ide kerüljön lelkészként, hisz volt itt két káplán, segédlelkész egészen pontosan, akiket majd ő vált, és ez a két segédlelkész itt is marad idősként a plébánián, és mint idős, papi idős otthon is működik egy kicsit a plébánia épülete. Ezt nagyon sokan nem tudják, hogy itt egy-két idős pap igenis élt, és időnként kisegítette a plébánost. Aztán, hogy menjünk tovább az időben. Ugye 41-ben ide kerül, elvállalja az Orsaita rendnél a hitoktatást. Azért is, mert az ő húga, Verrasztó Teréz, Orsaita nővérként éli életét, és ott az általános iskolában is már részt vesz a gyermeknevelésben. Zongorát és hittant tanít a húga, és mellette ő lelki vezető is az Orsaita rend iskolájában. De 44-ben az újságból tudjuk meg, hogy a Kalász Heves megyei igazgatójaként is működik Verrasztó atya. Sőt, több alkalommal elhívják az angol kisasszonyokhoz, és ott előadásokat tart, lelki vezetést végez. Szóval nagyon sokrétű munkát végez itt a városban. A Kalász Katolikus Lányok Szövetsége. Egész pontosan ez volt az. Ezt nagyon kevesen ismerték és ismerik. Azért gondoltam, hogy a teljes nevét is mondjuk ki, mert azért az a Kalász, hát az semmit nem mond. Szabad idejében borászkodott. Saját szőlővel rendelkezett két helyen is a városban. A két helyen lévő szőlőbirtok területe az elérte a 3751 négyzetmétert. Az nem kicsi terület, és ezen barátjával együtt sürgött, forgott, kapálgatott, meccett és tevékenykedett. A elkészült bort a Kisboldogasszony plébánia pincéjében érlelte, és nagyon sokan, akik jártak nála, azok egyszerűen nem tudtak más mondani, csak kiváló, nagyon ízletes borai voltak, és sokan azt mondták, hogy legendás jó bora volt az atyának. Pincéjének bejárata felett Petőfi Sándor a Téli Estig című verséből van egy idézet fölrakva. Áldja Istenét az, kit Isten megáldott, adván neki jó bort és barátot.
Ez még ott van?
Még mindig ott van, igen. Én ezeket a táblákat igyekszem majd elrakni, hogy az utókornak megmaradjon, és a Kisboldogasszony plébánia irattárába elhelyezni, miután olyan állapotban sikerült hozni, hogy az irattározható legyen.
Ez papírra van írva?
Igen, igen, papíron van, és mivel állandó nedvesség érte, ezért azt ki kell szárítani nedvességtől, a gombától, ha van rajta, azt meg kell tőle szabadítani, és utána, hogy ne hullámos legyen, azt le kell súlyozni, stb. 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 Nem mondom tovább, mert elég sok munka van azzal, hogy mire oda kerüljön egy irat, egy ilyen irat, hogy utána az irattározható legyen. E pincében kialakított egy kis ivót, ami zümmögőként szolgált.
A zümmögő mit jelent?
Azt a kicsike kis ivó helységet, egy körbefalazott helységet gondolj el, ami olyan, mint ez a stúdió. Csak ennek a fele.
De miért zümmögő?
Mert ott ittak, ott beszélgettek, ott voltak a barátok, ott állandóan volt nyüzsgés, ott állandóan folyt a beszélgetés, a sztorizgatás, és mi más? A tangó harmonika. Aztán a zümmögőben szintén olvashatunk egy feliratot. Még mielőtt bemegyünk? A zümmögő fölött, aki nem énekel, az kinézi magának a társaság legbutábbját, és ahhoz beszél. Egészen találékony volt a Józsi bátyám, és ahogy látjuk, azért ezek a feliratok is olyanok, amik elárulják azt, hogy milyen természetű, lelkiekben mély hittel rendelkező, állandó barátságkötésekre sarkalló, mert ő minden hívőben megtalálta a jót, és igyekezett minél többet köztük lenni, és ezért nagyon is szerették a hívek. Volt, hogy ő ment házhoz, de volt, hogy ő hozzájöttek, és senki a társaságából nem ment el úgy, hogy ne nevetett volna, ne érezte volna jól magát, és ne gondolt vissza volna az eltöltött időre később úgy, hogy de jó volt Józsi bátyámmal, vagy az Esperes úrral lenni.
Hogy lehetett ő Esperes, hogyha csak ilyen kis helyen volt, gondolom ez már később lesz.
Ez később, igen. Ez később alakul ki, aztán a Zümmögőben, a falazott tégla falon felfedeztem egy kis festményt. Nem tudom, ki volt, aki ezt festette, de nagyon tetszetős, nagyon aranyos. A oldalára borított hordón ül egy angyalka, és lanton játszik. Sok mindent elmond, nem? Hogy ott milyen élet volt, és mellette a pincében egy másik helyen látunk, sajnos már nehezen, de mégis kivető, még, hogy van egy pajzs, ami nem is tudom, kék és sárga színű sávok vannak benne, középen a sárga alatt a felette kék, és fölötte a felirat bort, búzát, békességet. Aztán, hogyha bent vagyunk a Zümmögőben, ugye ezt a oldalára fordított hordon lanton játszik a kis angyalka, ezt 67-ben festették. De miért tudjuk, hogy 60 föl van ráírva a felső részére a festménynek? És ide is tett egy feliratot be a pincébe, hát mi más tett volna, nekem ez elég mókás, de mégis, hogyha jól olvastam, akkor Arisztotelésztől származik. Amit a pincében ígérnek, soha nem tartják meg. Sajnos nem maradtak meg olyan viccek, olyan mondások, amit az atya mondott. Szívesen hallgattam volna egy-kettőt ezek közül. A plébánosi kinevezését azt 1966-ban kaphatja meg, mert körülbelül, bocsánat, nem, 1946-ban válik plébánossá, hisz a plébánia is 1946 szeptemberétől lesz plébánia, hivatalosan. Ekkortól ő már ott plébános. Aztán ez időtájt, hogy őt kinevezték oda 41-ben, mint segédlelkész, igyekszik a Vizi Miklós atya által elkezdett munkát folytatni a temetőben, mégpedig vízvezetéket épít ki, majd folytatja a temetőben lévő úthálózat kiépítését, itt ne földútra gondoljunk, hanem műútra. És mellette ő az, aki a kis fészerkét, ami a templom mögött volt, elbontatja. Egy fából készült fészerkét képzeljünk el, azért mondom fészerkének, mert annak idején így hívták, így voltak a papírokon leírva, ami végül is a temetéshez szükséges kellékeket ott tárolták. Annak a tárolására szolgált, és majd ő megépíteti 48-ban a ma is használatban lévő ravatalozót. Innentől kezdve már itt tárolják a temetéshez szükséges kellékeket. Aztán, ugye mondom, 41-be kerül ide, ekkor már tart a háború, majd eljön 45, véget ér a háború. Ugye 44-ben azért még picit visszatérek 44-re, 44 novemberében, amikor az oroszok már őszén, 44 őszén megérkeznek Egerbe, akkor itt a front kisebb-nagyobb csatapatékkal, de azért zajlik. Az egri kisboldogasszony temető ennek részese. 44. november 1-én itt történik egy tömegsírba temetés, 14 koporsót temetnek el, ebből 13-ban személy van, egyben testrészek vannak, akiknek a testét már nem tudták éppen összeszedni a robbanás miatt, ezért ezt így oldották meg, és akiknek nem tudták azonosítani, nem tudtak akit azonosítani, annak a testrésze is ebben kaptak helyet. Nagyon sokan részt vesznek ezen a temetésen, több mint 200 személy.
Ez a kórház bombázása?
Így van, az előtte, ami a kórházban volt bombázás 27-én, október 27-én, annak az áldozatai temették el november 1-én. És ez idő alatt, míg a temetés zajlik, két gép repül a temető fölött, az egyik egy orosz gép, a másik egy vélhetően magyar gép, aki üldöző bevette ezt az orosz gépet, és légi csatát vívnak. A légi csata temető fölött is folytatódik, két rövid sorozatot ad le az orosz gépre, és ennek hallatán és a tapasztaltak miatt, mert a lövedékek sírokba csapódnak be, és azokat rongálják meg, a hívő közösség az szétszéled, a papság az berohan a kisboldogasszony kápolna alatt lévő kriptába, ott húzza meg magát, és miután úgy látják, úgy vélik, hogy elült a veszély, akkor előjönnek és folytatják a temetést. Vélhetően ezen a temetésen is részt vett Verasztoltya. Majd amikor 45 tavaszán ugye az oroszok már elfoglalták a várost, és vegzálnak, és mindenkibe belekötnek, hát ez történt Verasztoltyával is. Mi történik ekkor? Összetűzésbe kerül azzal a katonával, aki őt próbálja felbőszíteni. És a vége az lett, hogy mivel nem csak szóban történt a szóváltás, hogy
az inzultus,
igen, így ennek következményei is lettek, emiatt 2-3 hónapra, inkább 3 hónapra Poroszlóra elrakják plébánosnak. Na, por elül, visszakerül Egerbe. Elkövetkezik 47. 47. augusztus 31-én történik az, amit mindannyian csak kékcédulás választásokként ismerünk. Miért fontos ez Verasztoltya életében, hisz ő nem országgyűlési képviselőjelölt, nem indul a választásokon, inzultus vele akkor nem történik, de mégis fontos. Azért, mert van neki egy barátja, aki dr. Lévai Józsefnek hívnak, az egyik legjobb barátjáról beszélünk, ő a Kisgazdapárt országgyűlési képviselő jelöltje és egyben miniszterjelölt. Heves megyei Kisgazdapárt vezetésének tagja. Ugye a Kisgazdapárt megnyeri a választásokat, de elcsalják. Ugye a Kisgazdapártot lefejezik, azt már tudjuk, korábban lefejezték, és nagyon sok esetben mind a országgyűlési képviselő, mind az őt segítő személyek mozgását korlátozták ebben az időben már a kommunisták. Na, ez történik Lévai Józseffel is, dr. Lévai Józseffel, korlátozzák az ő mozgását, az ő barátai ismerősén mozgását valamelyest szintén, ez történik Verasztoltyával is. Aztán Lévai Józsefet kitiltják a városból. Két helyre is kerül, egymás után fél-fél évre, ahol kényszerlakhelyt állapítanak meg számára, és nem jöhet vissza egy darabig a városban. De ez időtájt történik meg az, hogy az egyik ügynök, mert mi más, hát vele kapcsolatban is ügynököket mozgósítanak, és őróla is írnak, Pál János, ha nem gond, nem fogom mondani ki ügynök, ki nem. 48 elején a hívek hozzájárulnak, sőt, segítik egész pontosan anyagilag az atya tervét, hogy a Lourdi Mária oltárt elkészítse. Ez mai napig megvan, mai napig is miséznek ott mellette, főként most már csak a búcsúkor, és miután ez elkészül, engedélyt kér a hivataltól, hogy engedélyezzék, hogy ott vasári ünnepnapokon misét mondhassanak, mert már nem férnek be a templomba. Erre másnap megkapja az engedélyt. És innentől kezdve vasári ünnepnapokon kint a Mária oltárnál tartják a szentmiséket.
Oh,
Aztán azt is tudhatjuk, hogy abban az időben a kommunista hatalom az mindent megtett annak érdekében, hogy az egyházakat minél jobban szemmel tartsa. Mit értek ez alatt? Mégpedig, hogy majd minden, ha nem is minden, de igyekeztek minden plébániáról, vagy minden papi szeméről objektum dossziékat nyitni, és azt alaposan feltérképezni. Az objektum dossziék közül nagyon sok megsemmisül 1956 őszén, mert a forradalmárok, amikor betörtek a politikai rendőrség irattárába, akkor nagyon sokat tűzre dobtak, kihaigáltak, megsemmisítettek ilyen-olyan módon, de természetesen nem csak a forradalmárok, hanem maga a politikai rendőrség is igyekezett minden nyomot maga után eltüntetni, hogy ne lehessen őket felelősségre vonni, ha végül más alakul, mint ahogy alakult, ugye leverték a forradalmat, a szabadságharcot. És ennek ellenére, hogy a kisasszony plébániáról nem találtam objektum dossziét, meglepő módon egy-egy jelentés, mintha objektum dossziénak anyagának is beillő módon megmaradtak volna.
Róla szól, Várasztó atyáról?
És magáról a plébániáról. Volt egy személy, aki nem messze a Görög utcában lakott. És az egyik hölgy, aki abban az utcában lakott, annak a környezet tanulmányozásának jegyzőkönyvéből derül ki, hogy ahhoz a hölgyhöz a plébániáról Várasztó Teréz az ő barátnőjével, aki Orsoly, ő ugyan, mint Orsoly, volt Orsoyt, a barátnője, mint a volt angol kisasszony, járnak itt, tanítanak, és zongorázni tanítják a gyermekeket, és nem csak annak a családnak a gyermekét, hanem más család gyermekeit is, ott ennél a családnál hívják össze, mikor ők mennek, és így oktatják őket titokban.
Ugye ebben az időben tiltott volt a hittan, a hitoktatás, házaknál jöttek össze. Várasztó atya is ment ilyen házakhoz hittant tartani akár?
Igen, elmondható, hogy igen. Sőt, volt, hogy ő hozzá mentek plébániára, és az a személy nem csak azt írja le, hogy Terészke néni és az ő barátnője mikor járt ennél a háznál, kiknek a gyerekeit látta ott, hanem arról is, hogy a plébániára mikor, ki, hányan érkeznek, és mikor távoznak. Leírja azt is, hogy azokkal a személyekkel milyen viszonyban van az atya. De mondok mást. Nagyon sokszor előfordult, hogy 48 után, vagy 47 után, miután elcsalták a választásokat, ugye tudjuk jól, dr. Lévai József nevét már mondtam, ő a legjobb barátja az atyának, volt kisgazdapárti országgyűlési képviselőjelölt, kisgazdapárt megyei vezetésének tagja, volt miniszterjelölt. Tudják azt, hogy az atya éjjelente főként, de nem csak akkor, magánházakhoz jár, szentségeket kiszolgáltatni, házasságot kötni, esketést végez, és ugye a betegek kenetét is feladja, szentségeket, szóval mindent, amit lehetett, azt elvégzett, hol a kántorral, hol a harangozóval megy ezekhez a házakhoz éjjelente. Ezt tudja a politikai rendőrség. És emiatt is, és a barátja miatt is, éjjelente időnként eljártak hozzá házkutatást tartani. Csak úgy. Na, azokat az iratokat tudták jól, hogy az atya ugye éjjelente is eljár. Az erről tanúskodó dokumentumokat az atya olyan jól elrejtette, hogy soha semmit nem találtak. Azt is tudjuk, hogy azok a személyek, akik eljárnak hozzá házkutatást végezni, nem egriek. Mindegyiket ismeri az atya. Egytől egyig. És azt is megtudjuk, hogy ezek a személyek ugye este eljárnak hozzá házkutatni, majd másnap, vagy harmadnap, vagy egy hét, vagy teljesen mindegy mikor, egy hónap múlva elmennek hozzá inni. Ugye tudják, hogy ő borászkodik, és hogy ő mindenki tártkarokkal vár.
Akkor így a bizalmába férkőztek?
Próbáltak, igen. Na de nem csak ők, hanem mindig úgy alakult, hogy ezek a személyek, akik házkutatást végeztek, mindig a város legmagasabb rangú kommunistáival együtt járt oda inni. Van egy pár név, akit megemlítenek, hogy kik az ő barátai, de ezt is majd az előadáson megtudják a kedves hallgatók. És ugye 48-at írunk, amikor 48. november 26-án Vincenti bíboros ellen kellett az utcára menni minden diáknak és munkásnak. Ezen kénytelen volt talán szerintem igen részt vennie az atyának is. Tóth József számol be arról, hogy mit mondott neki az atya erről az egész tüntetésről, Na már ezért is, ezért a kijelentésére is, amit fel fogok mindjárt olvasni, hogyha a kommunista hatalom nagyon akarta volna, akkor elő tudta volna venni. Hál' Istennek nem történik meg. Nem volt okos dolog az iskolákat az utcára vinni, mert mindenki tudja, hogy a diák nem megy magától az utcára, és így kilátszott, hogy a dolog meg van rendezve, komolytalanná vált, mint önálló tüntetés. Egyébként úgy is azt fognak csinálni Mincentivel, amit akarnak, és amit lehet. Mint tudjuk, egy hónappal később letartóztatják a bíborost. Szóval, amit a Veraszt atya megjósolt, egy hónap múlva beigazolódott. 1950. márciusában született egy jelentés, természettudományi szempontok alapján, amikor ezt olvastam, elkapott a nevetés, amiben leírták, hogy az egri papi, bocsánat, Heves megyei papi összejövetelt gyűlést szerveznek, és már rögtön az első oldalon találkozunk Veraszt atyának a nevével. Igen ám, de aki írja a vélhetően jelentést, hát az nem ismeri jól az atyát. Már onnan is tudjuk ezt, hogy a nevét sem tudja pontosan. Ugyanis van József atyának egy öccse, János, akit 47-ben kiutasítottak a városból. El kellett mennie Isten mezejére. Nem tértett vissza a városba. Egy jó darabig. Majd később onnan ő tovább költözött. Sajnos ebben a pillanatban nem tudom a falu nevét, ahová elköltözött, de talán Egerbocs. Igen, Egerbocs. Oda költözött. Jártam nála. Rá egy-két évre meghalt szegény. Isten nyugosztalja. És ő is mesélt nekem egy-két dolgot a József atyáról. Na szóval ebben a jelentésben arról úgy írják le az ő nevét, hogy Verasztó János. Hát nem ő. Hát az a öccse, aki nem pap. Aki tanító, kántor tanító volt. És arról ír, hogy a Rózsafűzér társulatban 180 parasztnyár, főként asszonyok, és hogy velük milyen viszonyban van. És azt is leírja, hogy a nevezett pap kijelentésével összefügg a Búza kereszt című röpirat azon kijelentés, hogy a kommunisták azért csinálnak kolhoz Magyarországon Sztálin utasítására, hogy könnyen tudják elvenni a parasztoktól a termést. És arról is beszámolnak egy jelentésben, hogy az lajosvárosi plébános arra kéri az érsekséget, hogy engedélyezze, hogy Verasztó József átvegye a hitoktatást a Lajosvárosban, mert ott áldatlan állapotok uralkodnak, és a hitoktatás nem olyan szinten folyik, amilyen szinten kéne, és megkérik, hogy hagy legyen Verasztó József az ottani hitoktató is. Hát ezt, aki írta ezt a jelentést, az nem engedélyezte, másképp oldotta meg a dolgot, és az is igaz, hogy bevallom, hogy én magam sem vagyok egy nagy helyesíró, de amit ez az ember művelt a jelentésben, helyesírás az kritikán aluli. És azt is tudjuk már későbbiekben, ugye itt azt mondom, hogy 50, ugorjunk 56-ra, hogy a forradalom leverését követően minden évben attól tartanak, hogy egyes csoportok, ez legyen akár klerikális, akár volt párttagok, és nem kommunista pártra gondolunk, hanem más ellenzéki pártok közé sorolható személyek elkezdenek szervezkedni, hogy megdöntsék a demokratikus államrendet. Már ez most jaktat, hogy demokratikus. És ebben az esetben Verasztó atya is ebbe a körbe beleesik. Nemes egyszerűséggel börtönbe dugják őket, hogy ne tudjanak szervezkedni. 23-át megelőzően, de ezt úgy csinálják, hogy a 23-a pont beleessen. És én, mikor megkaptam ezt az információt, én gyorsan megnéztem, hogy a fogdanaplók, hogy a rendőrségi fogdanaplók, azok árulkodnak-e arról, hogy ott volt ő is. A húga Verasztó Teréz és dr. Lévai József, az ő legkedvesebb barátja, egyszerre voltak letartóztatva, egyszerre kerültek a börtönbe, és egyszerre engedték ki őket. Az helyzet furcsaságát az adja, nem vádolják meg semmivel, mert ha megvádolnák valamivel, akkor 72 óráig van mindössze arra, hogy előzetes letartóztatásba helyezhessék, és ehhez kell maga az ügyész, kell a bíróság. Nem fogalmaznak meg velük szemben semmit, de mégis börtönben vannak.
És ez a 25 év, ami következik 57 után, ez alatt mi történik? Történik valami? Egyáltalán hogy maradhat ő itt ilyen sokáig Egerben?
Igen, ez bennem is felvetette a kérdést. A választ erre csak azzal tudom magyarázni, hogy az érsek mindenkori előjárója, aki ennek hűségesküdtett, az mindenféleképpen megvédte őt. Bármibe is keveredjen, nem keveredett ő nagyon sok mindenben, tudjuk csak, hogy 45-ben történt egy incidens, az elült, azt Czapik Gyula érsek vélhetően ő volt az, aki azt elsimította, utána a barátja miatt kerül vegzálásra, és amiatt, hogy ő kőkeményen megmondja a véleményét. Nem rejti véka alá. Mindig megmondja, hogy mi a véleménye erről az egészről, amit a hatalom művel.
Nyilván idővel finomodott a módszer, meg a rendszer is változott. Atya meddig maradt itt?
Haláláig.
József atya haláláig.
Haláláig. Igen. Volt még egy eset, amikor majdnem látótérbe kerülés végig ott marad, és hogyha az eljárás lefolytatják, sikerül lefolytatni, akkor még talán börtön is várhat rá. Ez pedig 58, amikor egy másik esetben Tóth Józseftől tudunk erről is, hogy névtelen, rágalmazó leveleket küldözgetnek a béke papoknak. És azt is megtudjuk tőle, hogy ennek a levélnek nagy része, ha nem is az egész, de a nagy része Verrasztó József atya ima könyvéből lett kimásolva. És ezért nagyon nagy erőkkel próbálják felderíteni, nagyon sok ügynököt vetnek be azért, hogy felderítsék, hogy ki az, aki ezt a rágalmazó leveleket eljutatja a békepapoknak, és hát felháborítik a hatalom, hogy hát azért ilyet már mégse, hát hogy gondolják? Inkább neki kéne csatlakozni a békemozgalomhoz, nem még, hogy rágalmazó leveleket küldözgessenek. Nagyon komolyan így gondolkodtak. Én két személyt is tudok, akik ezzel a kapcsolatban információkat gyűjtöttek, és ugye ezzel meglátogatták az atyát is. Aztán volt egy másik alkalom, amikor már nem Egerből és nem Heves megyéből, hanem Budapestről készül róla jelentés az atyáról 59-ben, amikor azt írják le, és ez tényleg egész életére igaz volt, hogy a parasztokkal parolázik, így hízeleg nekik, azok tisztelendő uramozzák, és meghívják pincéikbe borozgatni, persze az ilyen borozgatások alkalmával, tisztelendő úr, a TSC ellen agitál. Na most könyörgöm, az előbb felolvastam egy kis részt az egyik jelentésből, hogy ugye miért nem tartja jó szemmel azt, hogy az orosz módra, mert a szovjet módra itt is TSS-ítés van, kórhozosítás egész pontosan. Igen, az biztos, hogyha valaki a TSC ellen agitál és azzal buzdít, azt úgy fogalmazott annak idején a politikai rendőrség, hogy a TSC ellen bújtogat olyan formában, hogy azzal szabotás lehetőségét is kínálja. Könyörgöm, az atya soha nem tett olyat, amivel akár a TSC elleni agitációnak lehetne mondani mindazt, amit mondott, vagy tett. De nagyon komolyan, hogyha ezt, amit az előbb mondtam, ráhúzzák, akkor biztos, hogy börtönbe kerül. Hál' Istennek nem történik meg.
Most már lassan zárjuk
el. Igen, minden esetre volt egy másik, 63, Honti Hanna megjelenik a plébánián. Ezt az egyet szeretném elmondani, ha megengeded. Honti Hanna 63-ban, mint ahogy más híres országos színészek megjelennek, ő is megjelent a plébánián. És beült az atya az ümmögőjébe, és ott tangó harmadikáján rákezdett az atya egy Kálmán Imre operett, az Ördög lovasa című operettjének egyik dalára, az Önről álmodtam megint című dalt kezdte el játszani, amibe bekapcsolódott dr. Lévai József, gyönyörű hangja volt, és amikor meghallotta Honti Hanna kettejük előadását, ő is bekapcsolódott a dalba, és amikor a dal véget ért, akkor Honti Hanna ámulva kérdezte Lévai Józsefet, hogy hogy magát még eddig nem fedezték fel? Erre dr. Lévai, kezét csokolom, engem már 56-ban felfedeztek. Erre nagy nevetésre törtek ki, és dr. Lévairól nem derült ki az ország nyilvánossága előtt, hogy mennyire gyönyörű hangja van, még Honti Hanna is elcsodálkozott rajta. Senki nem tudja meg, mert az ő elnyomása tovább folytatódik. Ő nem dolgozhat ügyvédként, egyszerű, általános iskolai tanítóként kénytelen dolgozni, és életét így is tölti. Verrasztó Józsefről azt megtudjuk, hogy Esperessé, majd Brezonóci Pál jelöli és nevezi ki, majd pedig szentszéki bíróvá később szintén, és szentszéki bíróként pedig élete végéig tevékenykedik. Majd 83-ban következik be az ő halála, agytrombózis, következtében Lebénó 8 évig a legjobb barátja volt az, aki őt élete végéig ápolja.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatóink, Verrasztó József atyáról, illetve arról a korról, amiben ő élt. Szabó Tamás kutatót hallották.